Abkürzung. A mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezet minden egyes tagját, Isten tegye gazdagon megáldottá ezt a mostani együttlétünket is. Isten tiszteletünk kezdetén a 61. Zsoltárunkat énekeljük. A 61. Zsoltárunknak első három verszakát. Az első verszaka így kezdődik: kiáltásom, halld meg Isten, vedd füledbe az én könyörgésemet. Található Sámuel próféta első könyvének 24. fejezetének 1-től 12-ig terjedő verseiből. Hogy miképpen van megírva Istennek szava, felolvasom azt Sámuel első könyvéből, a 24. fejezetből az első 12 verset. Ezután Dávid elment onnan, és Én-Gedi erődjében tartózkodott. Amikor Saul visszatért a filiszteusok üldözéséből, megüzenték neki, íme Dávid Én-Gedi pusztájában van. Erre Saul maga mellé vett egész Izraelből 3000 válogatott embert, és elment, hogy megkeresse Dávidot és embereit a vadkecskék kősziklájában. Eljutott az útmenti Jóakrokhoz, ahol egy barlang is van. És Saul bement oda, hogy szükségét végezze. Dávid és emberei pedig a barlang rejtekében voltak. Akkor azt mondták Dávidnak az emberei, íme ez az a nap, amelyről azt mondta neked az Úr, íme kezedbe adom ellenségedet, tégy vele, amit jónak látsz. Akkor fölkelt Dávid, és lopva levágta Saul köpenyének a szárnyát. Dávid szíve megesett rajta, miután levágta Saul köpenyének a szárnyát, és azt mondta embereinek, oltalmazzon meg engem az Úr attól, hogy ilyen dolgot cselekedjem az én uram, az Úr fölkentje ellen, hogy kezet emeljek rá, mert az Úr fölkentje ő. Akkor Dávid kemény szavakkal megfedte embereit, és nem engedte meg nekik, hogy Saulra támadjanak. Miután pedig Saul elindult a barlangból, és elment az úton, Dávid is fölkelt, kiment a barlangból, és így kiáltott Saul után: Uram király! Mikor pedig Saul hátra tekintett, Dávid arccal a földig hajolt, és leborult előtte. Akkor Dávid ezt mondta Saulnak: Miért hallgatsz az olyan emberek szavára, akik azt mondják, íme Dávid a vesztedre tör? Íme a mai napon saját szemeddel láthattad, hogy az Úr kezembe adott téged a barlangban. Mondták is, hogy öljelek meg, de én megszántalak, és azt mondtam, nem emelem föl kezemet az én uram ellen, mert az Úr fölkentje ő. Nézd csak, atyám, nézd! Igen, itt van a köpenyed szárnya a kezemben, mert amikor levágtam azt, nem öltelek meg téged. Azért értsd meg ebből, és lásd be, hogy nincs az én kezemben hamisság és semmi gonoszság. Nem vétkeztem ellened, de te mégis életem után leselkedsz, hogy elveszítsed. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő ígéjét, hogy Krisztus Urunk beszéde lakozzék a mi szívünkben gazdagon, és teremjünk sok és áldott gyümölcsöt az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséget előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiatba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonságtételünk után halljuk meg Istennek kegyelmes válaszát, amikor is így szól mi hozzánk az ő ígéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. A 339. számú énekünket keressük ki. A 339-es számú énekünknek mind a négy verszakát énekeljük. Az első verszaka így kezdődik: Lelki próbáimban Jézus légy velem. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy örök bölcs terved van egyen-egyenként a mi életünk felől. Köszönjük, hogy számon tartasz bennünket, és megrajzoltad a mi életpályánkat, úgy gondoltad el annak minden eseményét, hogy javunkat szolgálja. Áldunk téged azért, hogyha erre a tervre reá tudtunk hangolódni, hogyha eljutottunk a hitig, a veled való közösségben, hitben élhetjük a mi mindennapjainkat, és köszönjük, hogy azzal az erővel, amit tőled kaptunk, meg is tudjuk valósítani ezt a tervet. Áldunk téged azért, ha szeretetben, jóságban, igazságban, tisztaságban lehetünk. Áldunk téged, Istenünk, azért, hogyha ezt a drága kincseket bensőnkben hordozhatjuk, és hogyha ajándékként a mellettünk élők számára kínálhatjuk. Hálát adunk neked azért is, hogyha életünkön keresztül világosság áradt a sokszor sötét környezetünk felé. Köszönjük neked, Istenünk, hogyha az imádság nem halkult el a mi ajkunkon, és hogyha a te ígéd annyira lelkünkbe, bensőnkbe ért, hogy az kormányzott bennünket, hogy az mindig megmutatta, mi a jó és mi a helyes. Áldunk téged azért, hogy egy kisebb családból jöhetünk most ide a nagyobb családba. Könyörgünk most szeretteinkért, akár mellettünk legyenek, akár a világnak egy más pontján éljenek is. Könyörgünk ezért a nagyobb gyülekezetért is, nagyobb családért. Add, hogy tudjon most szívünk összeforni, együtt énekelni, imádkozni, együtt ígédre figyelni, és abból mindannyiunknak útra valót venni. Olyat, ami szükséges nekünk az élet következő szakaszához. Olyan útra valót, ami hitünket nemesíti, tisztogatja a mi bensőnket. Olyan útra valót, amely segít látni, és mindazt, amit meglátunk, és amit helyesnek érzünk, azt valóban megvalósítani a mi életünkben. Áldunk téged azért, hogy örömöt és bánatot, múltat, jelent és jövendőt egyaránt a te kezedbe helyezhetünk. Köszönjük neked azt, hogy Jézus Krisztusban nyújtott számunkra a bocsánatot, ezen az Isten tiszteleten is. Minden vétektől, annak súlyától, megkötözöttségétől megszabadulhatunk, azért, hogy tisztán lépjünk tovább. És áldunk téged a templomnak áldott csendjéért, add, hogy valóban az legyen, hogy semmi ne zakatoljon ott bennünk, hogy az elnyomja a te szavadat, semmi ne terelje el a mi figyelmünket, hanem nyissunk ajtót a te szent lelked, a te ígédnek ajándéka előtt. És tudjuk azt úgy befogadni, hogy ami bennünk van, az lélekben formál, és azt a képet rajzolja a mi lényünkbe, amilyennek te elgondoltál minket. Köszönjük az itt lévőket. Imádkozunk azokért is, akik ma valamilyen oknál fogva betegség vagy elfoglaltság okán nem tudtak eljönni. És könyörgünk a meg nem tértekért is, hogy találjanak reát. Jézus Krisztusért hallgass meg. Amen. Készüljünk az ige meghallgatására, a 249. számú énekünk első két verszaka eléneklésével. A 249. számú énekünk első két verszakát énekeljük. Az első verszak így kezdődik: Jövel Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága. Istennek igéjét, ugye, mint az írva található a 142. Zsoltárban, hogy miképpen van megírva Istennek igéje, felolvasom azt a 142. Zsoltárból a következőképpen. Dávid tanítása, imádság abból az időből, amikor a barlangban volt. Fennszóval hívom az Urat, fennszóval könyörgök az Úrhoz. Kiöntöm előtte panaszomat, elé tárom nyomorúságomat. Amikor elcsügged bennem a lelkem, te ismered ösvényemet. Tört vetettek elém az úton, amelyen járok. Tekints jobbra, és lásd meg, hogy senki sincs, aki ismerne. Nincsen számomra menedék, senki sem érdeklődik felőlem. Hozzád kiáltok, Uram, és azt mondom, te vagy oltalmam és örökségem az élők földjén. Figyelj esedezésemre, mert igen nyomorult vagyok. Szabadíts meg üldözőimtől, mert hatalmasabbak nálam. Vezess ki lelkemet a börtönből, hogy magasztalhassam nevedet. Az igazak vesznek körül engem, amikor majd jót teszel velem. Nem tudom más, hogy van vele, de főleg gyermekkoromban párszor már álmodtam azt, hogy börtönbe kerültem. Nagyon megterhelő volt az ilyen álom. Reggel, amikor felébredtem, akkor felkavart voltam, hevesen zilált a mellkasom, és annyira megnyugtató érzés volt, amikor tudatosult, hogy mindez csak álom, és a valóságban a megszokott helyemen fekszem. Ez a most felolvasott bibliai ige szakasz valami hasonló élményből, reális élményből táplálkozik, amikor Dávid ebben a Zsoltárban, a Zsoltárnak utolsó versében így fohászkodik, hogy ments ki engem a börtönből, szabadíts ki onnan engem, Istenem. A Szentírás Dávid életének ezt az eseményét ahhoz az epizódhoz köti, amikor Saul elől menekülve a pusztán át egy barlangnak a sötétjébe, egy barlangnak a mélyébe kényszerült. Eddig ott volt Dávid a királyi palotában, ott volt Saul mellett, most pedig Saul irigységből, meg féltékenységből elűzi Dávidot a királyi palotából, és Dávid a pusztaságon keresztül eljut egy olyan barlangba, amelyet börtönként él meg a maga életében. Szeretném testvéreim, hogyha most ezen az istentiszteleten ezt a fajta élményt különösképpen is közel engednénk a mi szívünkhöz. Hiszen úgy tapasztalom, hogy nincs olyan emberi élet, ahol valaki életének egy bizonyos szakaszán ne élné meg azt, hogy valamiképpen börtönbe kerültem. Hogy nem csupán az álomban, hanem a valóságban kerülhetünk mi is lelkileg ilyen börtön állapotokba. Mit jelent ez az élmény? Melyek a vonásai? Melyek azok a szálak, amelyekből ez az emberi tapasztalás összetevődik? Először is úgy gondolom, hogy a börtön az a komfort elvesztését jelenti. Ott volt a királyi palotában Dávid, először úgy, mint a királynak a hárfása, aki a királyt megnyugtatta a zenéjével, utána úgy, mint a királynak a hadseregének fővezére, úgy, mint aki legyőzte Góliátot, és aztán Saul Dávidot az Úr seregének fővezérévé tette. Utána pedig úgy is, mint a királynak a veje. Neki adta az egyik leányát, azonban bizonyos idő elteltével az irigység, a féltékenység feltölt a királynak szívéből, és ennek nyomán Dávidnak menekülni kellett. A királyi palotából kikerül a pusztába. Komfort csökkenés. A szociológusok szerint ahhoz, hogy valaki boldognak érezhesse magát, vagy legalábbis jól érezze magát, szüksége van bizonyos mértékű komfortra. Jelenti ez az anyagi biztonságot, hogy meglegyen az az alapvető, amire valóban naponként szükséged van, amit éppen az asztalodra helyezel. Aztán ezen túlmenően szükségünk van az egészségre is. Főleg akkor, amikor már idősebb szakaszhoz érkezünk, akkor különösképpen is felértékelődik az egészségünknek a megmaradt darabja, hogy a mindennapi teendőimet, tevékenységeimet, a munkámat, szolgálatomat el tudjam végezni. De ehhez a komforthoz hozzátartozik a mindennapi öröm, az örömmorzsák, amelyek mosolyt fakasztanak az arcodon, vagy amelyek elégedettséget adnak a te lényednek. Ehhez a komforthoz úgy gondolom hozzátartozik a társnak a közelsége. Hozzátartozik a sikerélmény, a dicséret, az elismerés. De ez hozzátartozik a pihenés is. Most nyáron különösképpen is érezzük, hogy amikor elmegyünk szabadságra, akkor azt valóban úgy töltsük, hogy testileg is, meg lelkileg fel tudjunk töltekezni a pihenés nyomán, azért, hogy utána visszatérve könnyedebben végezhessük azt a feladatot, amit az Úristen ránk bíz. És hogyha ebből a komfortból valaki kikerül, akkor lefokozódott, leszegényedett lesz a léte. Börtön állapotba jut, börtön kenyére sínylődik egyik napról a másikra. Csak szűkösen jut az anyagiakból, csak szűkös talán az egészségem, szűkösek a társak, kevés az örömöm, és nem tudom az időmnek legalább egy kisebbik részét úgy igazán pihenésre szánni. Azt tapasztalom, hogy az erdélyi ember a sok esetben nem él, hanem csak túléli az életét. Felfigyeltem azt a Magyar Napok keretén belül egy holland házaspárra. Körülbelül 70 évesek lehettek. És nem sokkal azután egy ugyanolyan 70 éves itteni bácsikára néztem rá. És az a holland házaspár, annak az arcán mégiscsak látszott, hogy jut idő a pihenésre. Jut idő arra, hogy örömöm van. Mi pedig annyiszor gürcölünk, és annyiszor nem szánunk időt arra, amire pedig valóban szükségünk lenne. Jóval kevesebb jut, valami kikényszerít bennünket, és ebben a lefokozott létben élünk. Ez tehát az egyik. A második vonása ennek a tapasztalásnak, ennek az élménynek az a csüggedés. Lelkem elcsügged bennem, fogalmazza meg Dávid. Valamiképpen beborította a csüggedésnek a sűrű felhője, nem lát azon túl, nem látja a fényt, a világosságot. Hogy állandóan el tudom képzelni, hogy ott a barlangban Dávidnak improvizálnia kellett az életét. Eddig ott volt egyfajta rend, tudtam, hogy mi következik egy bizonyos nap, mit kell nekem elvégezni, most pedig bármelyik pillanatban megtámadhatnak. Jöhetnek Saul a katonáival együtt, és lekaszabolnak engem, meg néhány katonámat. Ha egyik oldalról megtámadnak, a másik oldalon kell aztán nekem tovább menekülni. És ebben a zaklatottságban, ebben a zavartságban felborult a rend az ő életében, és arról olvasunk, hogy Dávid elcsügged. Kérdezhetjük testvéreim, hogy ez ugyanaz a Dávid, aki korábban a juhokat megvédte az oroszlántól, meg a medvétől, különféle vadak támadásaitól. Hát ez ugyanaz a Dávid, aki Góliátot legyőzte. Hát akkor olyan erős lélek volt benne, akkor ilyen nagy akadályokat le tudott küzdeni. Hát most hogyan kerül ebbe az állapotba, hogy a csüggedés úrrá lesz az ő lelkében? Csüggedezik, lehajtja a fejét, és nem lát a sötétségnél, a sűrűködnél tovább. És én úgy gondolom, hogy sokszor még a hitnek a hőse is időnként elfáradnak. Időnként úrrá lesz rajtuk a csüggedés. És a csüggedésnek a sűrű felhőjén túl nehezen tud látni. Eszembe jut ezzel kapcsolatosan Illés prófétának a története, aki harcol a bálványpapokkal, Baál papjaival. Ő egyedül van az egyik oldalon, és 450-en a másik oldalon. És mint a hitnek a hőse, bízik abban, hogy az Úristen az én áldozatomra tüzet hoz, és ezáltal győzedelmeskedek a Baál papokkal szemben. És miután mindez megtörténik, nem sokkal később arról olvasunk, hogy a halál gondolata foglalkoztatja, az öngyilkosságnak a gondolata. Arra kéri az Úristen, hogy vedd el az én lelkemet. Igen, sokszor kerülhetünk olyan helyzetbe, és sokszor egy nap összesűrűsödnek annyira a problémák, a bajok, hogy nem látok azon túl. Ez tehát a második dolog, ami miatt börtön állapotba érezhette magát Dávid. A harmadik szála ennek a létélménynek az a magány. Így fogalmazza meg Dávid, hogy Uram, nézz az én jobbomra, és nem látsz ott senkit. Ez a kép oda vezethető vissza, hogy az akkori bírói tárgyalásokon a vádlónak a jobbján állt az ő védő ügyvédje, aki megvédte őt, aki megpróbálta a bíróknak bebizonyítani, hogy valóban ártatlan. És azt mondja most, Dávid ezt a képet használja, hogy nézz Istenem az én jobbomra, és nem látszott senkit. A magánynak az érzete, hogy egyszerűen egyedül érzi magát ebben az állapotban. Elhagynak a társak, és a bajban hagynak el. Az egyik legkeserűbb emberi élmény ez, amikor a bajban azt tapasztalod, hogy nincsenek melletted társak. Aki már volt valóságosan is börtönben, az valóban átéli ezt, hogy csak a falak, a rácsok vesznek engem körül, és távol vannak a szeretteim, és idegen emberekkel vagyok összezárva. Pedig tudunk a leírásból éppen arról, hogy Dávid nem volt fizikailag egyedül. Voltak mellette néhányan a katonák közül. És milyen érdekes, hogy Dávid mégis ebben a helyzetben egyedül érzi magát. Addig, amíg összeszedtem ezeket a katonákat, addig, amíg együtt voltunk, addig jó voltam. És akkor, amikor szükségem lenne valakinek a támaszára, a jó szavára, akkor egyszerűen azt érzem, hogy mindenki eltávolodott tőlem. Hány ilyen ember él manapság is, hogy fizikailag mellettem vannak az emberek, családban, baráti közösségben, itt ezen az Isten tiszteleten, és mégis érezheted magad egyedül. Mégis érezheted azt, hogy nincs olyan ember, akivel kapcsolatosan azt éled át, hogy az én lelkem összekapcsolódik a másik embernek lelkével. Sok esetben átélhetjük, hogy amíg megvolt a figyelmem, amíg elismerő szavakkal illettem a másikat, amíg szolgáltam, amíg pénzt adtam, szavazatot adtam, addig jó voltam. És akkor, amikor talán kerülök olyan állapotban, hogy talán nem tudsz nyújtani semmit, maradnak-e melletted társak? Olyan társak, akik valóban érdeklődnek lényed iránt. És az utolsó gondolat, ami Dávid megemlít, és ami hozzátartozik a börtönhöz, az, amit így fogalmaz meg, hogy üldözőim hatalmasabbak nálam. Átéli azt Dávid ebben a helyzetben, hogy csak néhány katona vesz engem körül, Saul pedig 3000 katonával indul ellenem. Sokkal nagyobb az erőviszony, nem tudok én ezzel megküzdeni. Hatalmasabbak azok az erők, azok a negatív erők, azok az emberek, akik le akarnak engem kaszabolni, és mindazokat, akik velem együtt ott vannak a barlangban. Üldözőim, ellenségeim nagyobbak nálam. Néha így aláz meg bennünket az Úristen, és mutatja meg a kicsinségünket. Tapasztaljuk meg a problémát, hogy azzal, amivel te egyedül, a te erődből akarsz megküzdeni, azzal nem fogsz tudni. Ezzel kapcsolatosan jutott eszembe egy fiatal házaspár, akikről tudom, hogy külföldre mentek, a gyermeküket műteni kellett, egy betegségben volt, 13-szor műtötték meg a gyermeket, és végül kiderült, hogy minden rendben van, és hazajöhetnek Erdélybe. És mielőtt elindultak volna, újabb komplikáció lépett fel.
nagyon átélhették ezek, hogy mennyire kicsin vagyok, mennyire kiszolgáltatott vagyok, hogy mennyivel nagyobb az a probléma, amivel szembe vagyok. Vagy megyesen egy alkalommal, amikor kórházban voltam, egy olyan idős emberhez látogattam el, akinek 10-szer műtötték a lábát, annyira összeroncsolódott. És a 10. műtét után sem biztos, hogy újból talpra fog állni. Megint érzi azt, hogy azzal, amivel szembe vagyok, jóval nagyobb nálam. Vagy kapcsolatok szétszakadása esetén is átélhetjük ezt. Hogy érzem annak a jeleit, hogy valakivel a kapcsolatom meg fog szakadni, meg fog romolni. Legyen az baráti kapcsolat, vagy legyen egyéb fajta kapcsolat. Érzem azt, hogy a negatív erők húznak, megpróbálok mindent megtenni annak érdekében, hogy továbbra is együtt maradhassunk. És érzem, hogy az az erő, ami lehúz, az nagyobb. És a vége a szakítás lesz. Vagy munkahelyi viszonyban annyiszor át lehet ezt élni. Megint csak megyesen láttam ezt, hogy valaki egy bizonyos idő után csak hürcölve ment be a munkahelyre. Megromlott a főnökével való viszony. Hogy a 8 órát igazából csak hürcölve viszi véghez. Nem meri otthagyni a munkahelyet, mert fél, hogy nem fog kapni mást. Ott vannak a számlák, az adósságok, 2 gyermekét tanítatni kell, és érzi valóban azt, hogy azzal, amivel szembe van, az nagyobb nála. Ez tehát a 4. dolog, amivel kapcsolatosan ilyen börtön állapotba kerülhetünk. Mind-mind börtönélménynek része, amit Dávid átél. Komfortban lecsökken az én állapotom, királyi palotából a pusztába kerülök. Egészségemnek, vagy örömömnek, vagy pedig a társaim valamiképpen eltávoznak tőlem. Elcsügged bennem a lelkem, csak a sűrű ködöt látom magam előtt. Elhagynak a társak, barátok, egyedül, magányosnak érzed magad. Vagy pedig azt érzed, hogy mindaz, amivel szembe vagy, az nálad nagyobbak. Ugye érezzük, hogy mennyire nem csupán az álomban, hanem a valóságban, a mi életünkben is kerülhetünk ilyen börtön létbe. Olyan jó testvéreim, hogy ez az ige nem áll meg itt. Nagyon szomorúan, és nagyon csüggetten mennénk haza, ha csak erről szólna ez a Zsoltár, de nem tehettem azt, hogy ezt ne említsem meg. Nem tehettem azt, hogy ezt kihagyjam, mert erről is beszél Dávid ebben a Zsoltárban. A folytatásban azonban arról olvasunk egyfelől, hogy Dávid elkezd ott a börtönnek érzett állapotban hangosan kiáltani az Úristenhez. Hogy nem csak ez a sötét valóság van, hanem 2-szer is megemlíti, hogy van egy másik valóság is, az Isten valósága. És tudom, hogy imádságom nyomán átélhetem azt a másik fajta valóságot. Nem csupán magában elmormul egy imádságot, hanem nagyon hangosan. Persze beszél arról a Szentírás, hogy mielőtt még ajkunkon lenne a szó, azelőtt az Úristen egészen ismeri már a mi gondolatainkat. De annyira összegyűlt már sok minden Dávidnak az életében, hogy elkezd hangosan kiáltani, elkezd panaszkodni az Istennek irányába. Mint a kuptából a gőz, amikor megemeljük a kupakot, így tör ki, és így árad ki mindaz a panasz, ami benne van. Tudjátok, testvéreim, az Úristen sok esetben elfogadja ezt is tőle. Annyian gondolják azt, hogy az Úristen irányába csak magasztalásképpen lehet fordulni. Nagy az Istennek lénye. Sok minden eltűr. Még azt is, amikor kiáltasz, csüggedésedben. Persze ez nem arról szól, hogy akkor minden imádságban csupán csak aggodalmakkal, a csüggedés szavaival fordulsz az Úristenhez. De akkor, amikor ilyen mély állapotba kerülsz, jó, hogyha ki tudod kiáltani magad. Ki tudod kiáltani magadból azokat a keserű érzéseket, gondolatokat, amelyek benned vannak. Ha ezt nem teszed, összegyűl, és a végén nagyon romboló hatása lehet. Lehet, testvérem, egy-egy Isten tisztelet nem hoz többet, hanem csak ennyit. hogy kikiáltod magadból a keserűségeket. De ezáltal mégiscsak érzed, hogy megkönnyebbülten indulsz tovább. Talán a körülményeid nem fognak megváltozni. De az a keserűség, ami benned van, azt elmondhatod az Istennek. Látja a helyzetedet, és tudja, hogyan kerültél oda. És a másik, amit kiemelnék, hogy olyan nagy dolog, hogy ezt a hangos imádságot, ezt a hangos kiáltozást, amit Dávid mond, ezt hallják a körülötte lévő katonák is. Nagy ajándék az, amikor valakinek az őszinte, kendőzetlen imádságát hallhatod te is. Mindig olyan hálás vagyok, amikor a házi biblióra második felében mindannyian hangosan imádkozunk. Nagy ajándék ez. És higgyétek el, sok mindent le tudok mérni a hangos imádságokból. Mennyit értettek meg abból az üzenetből, abból az ige szakaszból, mennyi ment át, vagy mi volt az az üzenet, ami talán én halványítottam el, vagy ami talán éppen miattam nem jutott el. Vagy eszembe jut egy ifjúsági bibliaórának az élménye. Vásárhelyen cserealján történt az, hogy éppen valakinek a 20. születésnapját ünnepeltük, egy rövid bibliaórát tartottunk, utána pedig ima közösséget, és amikor az ünnepelt imádkozott, annyira szép volt, és annyira jó volt hallani, hogy azt a kevés 20 esztendejét, amit kapott az Istentől, azt valóban megköszönte. Úgy számba vette az életszakaszokat, amelyeket az Úristentől kapott. Nagy ajándék az, amikor részesülsz valakinek a hangos imádságában. Egy ima közösségben, vagy édesapádnak, édesanyádnak, nagyanyádnak, nagyapádnak ezt a hangos imádságát hallhattad.
Miután kiönti lelkét, keserűségét Dávid az Úr előtt, imádságába belefoglalja az ő hitvallását is, hogy mit hisz, hogy mit vall erről az Istenről. Azt mondja Dávid, hogy amikor elcsügged az én lelkem, te ismered az én utamat, akkor is ismered és számon tartod az én utamat. És ebben pont az van benne, hogy mélybe jutottam, hogy nem vetett el az Isten, hanem számon tart. Tudja azt, és látja azt az Isten, hogy hogyan kerültem ide. Tudja azt, hogy az ő segítségével legyőztem Góliátot. Tudja azt, hogy ártatlanul kerültem a pusztába. A királynak az irítsége, féltékenysége miatt menekülnöm kellett. És ugyanakkor azt is tudja Dávid, hogy az Úristen látja ezt a helyzetemet, én még nem látom a kiútat, és nem tudom, hogy ebből mit fog kiformálni az Isten, de ő már tudja. Az ő tervében már benne van. És ez a gondolat megnyugtat. Ez a gondolat mégiscsak belső biztonságot ad. Én még nem látok semmit, nem látom azt, hogy bármi mozdulna, de nálad már biztosan készen van a terv, készen van az áldás. Aztán azt is elmondja Dávid ebben a vallomásban, hogy te vagy az én oltalmam. És ebben azt tükröződik, hogy én a veszélyt érzékelem, de ugyanakkor tudom azt, hogy a te oltalmazó kezed, az ott van rajtam. És semmi sem történhet a te akaratod nélkül. Az egyik délutáni istentiszteleten említettem ezt a példát Dániel és az oroszlánok esetét, történetét, amelyet mindannyian nagyon jól ismerünk, és amelyet így címkézünk, hogy Dániel az oroszlánok vermében. És az egyik lelkipásztor nagyon találó címet adott a prédikációjának, amikor történet alapján szolgált, nem ezt a címet adta, hogy Dániel az oroszlánok vermében, hanem ezt a címet, hogy az oroszlánok az Istennek vermében. Ugye érezzük a különbséget, hogy nem én vagyok veremben, hanem igazából az Isten tartja kezében mindazokat az eseményeket, amelyek engem érnek. Hogy Dániellel csak akkor történhet valami fajta baj, ha az Úristen azt megengedi. Angyalok által befogta az oroszlánok száját, hogy ne essen bántódása az ő prófétájának. És aztán azt is hozzáteszi, hogy te vagy az én osztályrészem az élők földjén. Ez a kép pedig oda vezethető vissza, hogy akkor, amikor Izrael népe elfoglalta Kánaán földjét, az ígéret földjét, akkor a 12 törzs egy-egy területet kapott. Volt azonban egy törzs, amely nem kapott területet, Lévi fiai.
És akkor azt mondta, hogy az Úr a te örökséged. Tehát, hogy ők nem kaptak területet, nem vetettek, nem maradtak, hanem azt a tizedet, ami a többi törzs bevitt a templomadóként, nos, azt kapták. Persze a többi törzs is különösképpen átélte, hogy az Úristen gondoskodik rólunk, de Lévi törzsénél ez különösképpen is kiábrázolódik. Az Úr az én örökségem. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy belőled élek. Az Istenből élsz, anyagilag is, nem csupán lelkileg.
És aztán a folytatásban azt láthatjuk, hogy így jut el Dávid végül a magasztaláshoz. Az új fordításban így olvashatjuk, hozd ki engem a börtönből, hogy magasztalhassam nevedet, körém sereglenek majd az igazak, amikor jót teszel velem. Mert az Isten mindig jót akar tenni velünk, akkor is, amikor jót ver a fejünkre, akkor is, amikor hozza a próbákat. Olyan szép, hogy ez a fajta csata, ami igazából Dávid és Saul között van, ez a kisebb csata egy nagyobb kozmikus csatának a része. Saul testesíti meg az egyiket, az irigy, a féltékeny, a megtébolyodott király, Dávid a másik oldalt. És tudom, hogy ebben a csatában végül az Isten fog győzni. És ebben a győzelemben részesít már most engem, és ha ennek a győzelemnek a részét mégsem éled át ebben a földi világban, akkor tudhatod, hogy majd ott a mennyek országában győzelemre viszi a te ügyedet. Olyan jó átélni egy-egy Isten tiszteleten, hogy az ilyen összesereglés azok részéről, akik elfogadják az Istennek jó tételményeit, és elfogadják az ő szabadítását. Akik biztosak abban, hogy ez a győzelem nem vétetik el tőlünk, mert az Istené a legnagyobb hatalom, és aki az igazság, a hit, a jóság oldalán áll, az az Isten oldalán áll. És azt börtönökben is védi, és azt börtönökből is kihozza. Ezt a fajta élményt is tapasztaljuk meg. Ne csupán a börtön állapotot, hanem azt, hogy ezekből a nehéz állapotokból hogyan kell nekem viszonyulnom, hogyan kell kikiáltanom magamból a keserűséget, és hogyan kell átélnem azt, hogy annak ellenére, hogy mélységbe jutottam, mégis tudom, hogy ott a mélységben is tart az Isten keze. És akarata nélkül semmi rossz nem történhet az én életemmel. Amen. Éneklésben is válaszoljunk az íge szavára 142. Zsoltárunk első két verszaka eléneklésével. A 142. Zsoltárunk első két verszakával válaszoljunk az ígére. Az első verszak így kezdődik, én az Úrhoz felkiálték, kiáltván néki könyörgék.
Thank you.
Üdvözlőn megtapasztalhatjuk mi is, Istenünk, nem csupán álomban, hanem a valóságban is azt, hogy börtön állapotokba jutottunk, hogy kikerültünk a komfortzónából, elvétetett tőlünk sokfajta érték, kincs, amelyek gazdaggá, tartalmasá teszik a mi életünket. Nincs már öröm, nincsen szabadság, egészség, anyagi javak, nincsen elismerés, sikerélmény, és maradt az a tengődés, ami börtönhöz hasonló. Nem csoda, ha az ilyen helyzetben elcsügged a mi lelkünk ott belül. Ha annyira összesűrűsödnek a bajok, a terhek, akkor valamiféle köd borít be bennünket, és ezen a ködön nem látunk át, nincs világosság és nincs reménység. Nem egyszer megtapasztaljuk a magányt is, hogy éppen amikor annyira kellene a másik, hogy mellém álljon, hogy bíztasson, fölvállalja sorsomat, elsonfordál, mert az emberi szeretet sokszor olyan ingatag, olyan hűtelen, annyira bűnnel szennyezett és önző, hogy az ilyen bajoknak próbáját nem állja ki. Vagy úgy történik meg, hogy ugyan mellettem marad, de igazából nem törődik velem. Nem vagyok fontos, hanem csak az, amit nyújthatok számára. Úgy, ahogy Dávid megszervezte azt a kicsiny csapatot, az jó volt, de lelkébe nem tekintettek bele, és nem látták, hogy milyen szenvedéseken megy keresztül. És megtapasztalhatjuk azt is, Istenünk, a magányon túlmenően, hogy a mi ellenségeink erősebbek nálunk. Azok az erők, azok a terhek, azok a problémák, amelyekkel szembe kell néznünk, azok sokszor letepelnek bennünket, mert törékenyek vagyunk és parányiak. De olyan jó, hogy nem csak ez a tapasztalás lehet valóság a mi számunkra, hanem valóság lehet egy másik világ, és annak a másik világnak az Ura, aki Te vagy, Istenünk. Kiálthatunk hozzád, imádságban szavunkat hozzád emelhetjük, kiönthetjük előtted panaszunkat, nyomorúságunkat, Te ezt is elfogadod is. Hangos imádság által talán erősödhetünk, és építhetünk másokat is. Köszönjük, hogy megvallhatjuk azt is, kinek ismerünk téged, Istenünk, hogy akkor, amikor elcsüggedünk, és besötétedik az ég, akkor a te szemed nyitva van, és a sötéten keresztül is látsz bennünket, úgy, ahogy láttad, hogyan kerültünk a sötétbe, és te tudod, hogyan akarsz bennünket onnan kivezetni. Olyan jó, hogy te vagy a mi oltalmunk, hogy nem csak a veszély van mellettünk, hanem ott vagy te is, aki a mi örökségünk vagy, akiből élünk anyagilag is, meg lelkileg is. Minden jó tőled származik. Olyan jó, hogyha eljutunk a magasztalásig, addig a bizonyosságig, hogy az Isten jót tesz velem. Ő a szabadító, és hogyha az igazság, a hit, a jóság oldalán állunk, azt a győzelmet nem veszíthetem el. A földön is annyiszor azt tapasztaljuk, hogy te kihozol ilyen helyzetekből, és az utunk végén hisszük azt, hogy megtapasztaljuk, hogy a földi élet nyomorúságából, a síralomvölgyből kihozol, és által viszel bennünket a mennynek a világába. Ott, ahol az igazak összesereglenek, és áldják a te háromszor szent neved. Olyan jó megtapasztalni, hogy ez az Isten tisztelet ennek előképe. Összegyűltünk, áldjuk és magasztaljuk a te nevedet. Maradj velünk kegyelmeddel, Istenünk, hallgass meg a csendesen elmondott imádságainkat, és te fogd a mi kezünket az elkövetkezendő hét napjaiban is, hogy el ne szakítassunk tőled. Amen. Csendes imádságban vigyük könyörgésünket Isten elé. Áldott vagy Istenünk, aki meghallgatott könyörgésünk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy ebben a hónapban a Magyar Gyermekmonostori Református Gyülekezet leukémiás beteg gondnokának műtétjére fogadunk el a szeretetszolgálati persejbe külön adományokat. Hirdetem azt is, hogy megérkezett az éjféli kiáltás, hátul az asztalnál a megrendelők átvehetik. Ugyanakkor azt is szeretném hirdetni, hogy jövő vasárnap új kenyér ünnepe lesz, úrvacsorával egybekötött istentisztelet, éppen ezért jövő héten kedd estétől kezdődően bűnbánati istentiszteleteket tartunk, este 7 órától. Mindenkit szeretettel várunk ezekre az alkalmakra. Hitvallástételre készülve az előbb énekelt énekünket folytassuk a 142. Zsoltárunknak a 3., 4. és 5. versszakát. A 142. Zsoltárunknak 3., 4. és 5. versszakát énekeljük. A 3. versszak így kezdődik, utamra tört, mernek hányni. Gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestől, mind lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségembe kell szolgálnia, azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra várva a 254. számú énekünk első versszakát énekeljük. A 254. béjelzetű énekünk első versszaka így kezdődik, erős várunk, nékünk az Isten. Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.